Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat az új tanév első napján, ami szerintem nőket, férfiakat egyaránt ugyanúgy érint, természetesen a gyerekeket a leginkább és a pedagógusokat, de hát a kisgyerekes szülőket talán még jobban, mint a nagyobbakat, bár abban még nincsen egyelőre tapasztalatom, az biztos, hogy én teljesen szét vagyok esve, az életemet próbálom visszaállítani a régi kerékvágásba, ugyanakkor eléggé örülök neki, hogy a gyermekeim elkerülnek intézményekbe, és mostantól tudok dolgozni. Valahogy hasonlóképpen szokott ez lenni szerintem azoknál is, akik újra munkába állnak, azoknál a kisgyerekes anyukáknál, hogy valószínűleg a többség szeptemberbe kezd el újra munkába állni, amikor a gyerek bekerül intézménybe, bár ugye bölcsödét azt hiszem lehet évközben is, úgyhogy még talán ez a január és a szeptember, amikor a legtöbben elkezdenek dolgozni. Titeket Luzival, ugye neked 11 éves most már a kislányod.
11 éves, 11. Igen, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Hogy érint az iskola kezdés?
Hát engem áttételesen érint, mert ugye elvált szülők vagyunk, vagy hát ugye a gyerekem az édesanyjával, meg az ő párjával él, de már ilyen pénteken ment az izgulás, hogy majd vasárnap mindenbe legyen pakolva. Az én gyerekem az ilyen nagyon szenvedélyesen szereti az iskolát. Egyébként arról, amit mondta, az jutott eszembe, hogy éppen ma a Facebookon az egyik ismerősöm egy apuka, tehát nem egy anyuka, hanem egy apuka posztolta a kocsi műszerfaláról egy képet, ahol éppen George Michael Freedom című száma ment, és az volt a felirat a posztja felett, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy idén nem ezt indítottuk el, miután leraktuk a gyerekeket az iskolába. Szóval valóban egyébként van ennek valószínűleg egy ilyen vonzata is, vagy hát emlékszem arra, amikor még együtt éltem a gyerekemmel, hogy valóban ez a nyári szünet, ez egy ilyen vegyes dolog, mert egyrészt egy kicsit föl is szabadítja az embert, mert hát nyár van, meg ilyenkor azért többen veszünk ki szabadságot is, meg ilyesmi, de közben meg hát terhet pakol a szülőkre, mert ugye ami egész évben van, az most nincsen, tehát reggel 8-tól nem tudom én meddig, 2-ig, 3-ig, 4-ig valahol van a gyerek, tehát van szerintem ennek egy ilyen logisztikai vonzata is, neked tényleg így egyik pontról a másikra nagyon megváltoztatja a hétköznapokat, azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább hatással van az emberekre. Meg minden ősszel úgy érzem, de ezt magamon is érzem, meg szerintem nagyjából mindenkire jellemző, akit érint ez a kérdéskör, hogy mintha ilyen pánikszerűen érne mindenkit. Pedig hát
igen, az olyan, amikor leesik a hó, és akkor mondják, hogy nem voltunk felkészülve itt télen arra, hogy esik a hó. Igen. Valahogy én is mindig ezt érzem. Ez a reggeli ébredés, meg rohanás, meg a mókuskerék az abszolút nem hiányzott, de én azt hittem, hogy megőrülök. Tehát, hogy én is ezt most így őszintén el kell, hogy mondjam. Egyrészt anyagilag iszonyatosan megterhelő, mert azért mégiscsak valami programot ki kell találni, nem ülhetünk otthon egész nap, vagy a játszótéren, vagy stb. Tehát, hogy biztos, hogy ez így sokkal többbe kerül, sokkal több idő. Én nagyon nem tudok otthon dolgozni, hogyha ott vannak a gyerekek, tehát én ettől így rendesen szenvedek. Szerintem az volt a normális, ahogy annak idején ezt a szüleink csinálták, hogy a munka az a munkahely, ha meg otthon vagy, akkor meg tudsz koncentrálni a gyerekekre, mert most ez az egész összefolyik, a gyerek se tudja, hogy én mikor figyelek rá, én se tudom. Szóval én nekem meg az a kép van meg, elég sok helyen van a Facebookon, hogy egy ilyen mém, hogy az anyuka, hogy a gyerekek ilyen szomorúan állnak az iskolatáskájukkal, és akkor az anyuka pedig a medencében fekszik egy gumimatracon, és akkor így mutatja a győzelem jelét, és igen, boldog. Hát igen, szóval nem egy egyszerű időszak ez, de úgy vagyok vele én is, hogy megugrottam. Én mindig jobban félek tőle, még mielőtt eljönne, tehát én már 2 hónappal nyár előtt szorongani szoktam. Túl vagyok rajta, igazából ilyenkor meg szomorú vagyok, tehát hogy azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz, de hogy valahogy mégiscsak hiányzik, mert együtt vagyunk szabadok, meg, vagy legalábbis ők, vagy én igyekszem, hogy ők szabadok legyenek, meg úgy éljék meg ezt a nyarat, hogy ez valóban a szabadságról szól. Hát nem egy egyszerű időszak, az egészen biztos, és hát ugye a mai témánk az nem az iskola kezdés lesz, de ugye kapcsolódik, amit már az elején mondtam, most sokan ilyenkor állnak vissza a munkába. Azok a kisgyerekes szülők, akiknek mondjuk letelt a gyes meg a gyednek az időszaka, vagy január, vagy szeptember, és én nagyon emlékszem még erre az időszakra. Egy picit most megint eszembe jutott, hogy ugye most kevesebbet dolgoztam jóval én is, vagy hát olyan, ugye én tudom viszonylag rugalmasan alakítani a munkámat, és akkor kicsit kiestem most ebből a kerékvágásból, és ilyenkor az ember mindig izgul. Múlt héten nagyon el is rontottam egyébként valamit, most azt hagyjuk, de hogy nehéz, tehát hogy én nekem erre ugyanúgy vissza kell állnom. És
mennyi idő, amíg visszaállsz?
Nem tudom, mert most nem emlékszem. Hát én nagyon remélem, hogy ezen a héten már úgy, hogy ha látom azt, hogy most tényleg nem az van, hogy a szoknyámat ráncigálja két gyerek két oldalról, akkor ez így menni fog. De hát ugye nekem az is plusz stressz, hogy odafigyelni arra, hogy a gyereknek mindene meg legyen, amit te mondtál, a tanszerbevásárlás, meg a nem tudom, mindene ott legyen, ráadásul az óvodába, teljesen más az elvárás, iskolába. Pont hívott a férjem egyébként, hogy nem rendeltük meg már az étkezését a gyereknek. Csak kettől az oviban, és ezért el kellett hozni 3:45-kor, vagy nem, 3:45-12-kor, tehát ez azt jelenti, hogy ez a nap, amit úgy elterveztünk, hogy 4-ig tart, ez már nem 4-ig tart, szóval egy ilyenkor még szerintem kellenek ilyenek, hogy beleférnek ilyen bakik, vagy becsúszhatnak ilyen bakik, de nekem a munkába állásnak a legnagyobb szorongós időszaka az nyilván akkor volt, amikor az első gyerek után visszamentem dolgozni, ráadásul ez nekem nagyon hamar történt. 5 hónapos volt még csak a gyerek. Egy olyan anyagi helyzetben voltunk akkor, hogy muszáj volt egyszerűen mennem, nem úgy, hogy reggeltől estig, de hogy mondjuk egy héten talán egyszer mentem el otthonról, a többi dolgot azt otthonról intéztem, és ugye forgatni mentem, tehát muszáj volt fizikailag eltávolodnom, ráadásul szoptattam még, és nagyon aranyosak voltak akkor a kollégáim, mert mindig úgy szerveztük, hogy az ebédidők azok valahol azon a környéken legyenek, ahol lakom, és akkor én, amíg ők ettek, én felrohantam szoptatni, én meg majd ettem este, és tehát így teljes szétesés volt. Nagyon-nagyon nem aludtunk, nagyon síros volt a gyerek, és van egy ilyen nagyon klasszikus történetem, hogy volt bennem egy ilyen, sok mindennel kapcsolatban volt bennem félelem, én elég vagány voltam erről már talán egyszer, beszélgettünk, hogy amikor megszületett a gyerek, akkor így az életemet sok mindennel kapcsolatban féltettem, de akár egy zebra nélküli úton való átkeléstől is, hogy úristen, most már azért ugye ez nem csak arról szól, hogy én megmaradok-e, hanem hogy a gyerekem anyja megmarad-e. És kitettek a kollégáim az alsó rakparton, a budai alsó rakparton, ahol össze-vissza mentek az autók, és nem volt zebra, és én így néztem, mondom, én itt nem merek átmenni. És inkább képes voltam lemászni a Dunapartra, és ott végig sétálni, amíg nem látok egy zebrát, hogy visszamenjek, és akkor átmenjek a zebrán. Csak azt nem kalkuláltam bele ebbe a dologba, de ezt tényleg hozzáteszem, hogy iszonyatosan álmos voltam, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Azt nem kalkuláltam bele, hogy itt a lent, a Dunapart, az nem folyamatos, hanem vannak ugye ilyen csatornák, igen, amik megszakítják, amik, tudod, mi van, ahonnan folyik ki a víz? Alga. Hát ezt nem annyira mértem föl, és ráléptem erre az algás részre, megcsúsztam, a világos fehér kabátom, mert persze közben felöltöztem, mert olyan jó érzés volt valahova elmenni, és akkor ilyen csinibe felöltöztem. Elestem az algás vízben, csuram víz lett a kabátom. Szerintem még, tehát azt valaki látta kívülről, még így vergődtem is ott egy ideig, nagy nehezen valahogy kimásztam, és így sose felejtem el azt, hogy végre eljutottam a buszmegállóhoz, és akkor tudod, ott kapaszkodok a buszmegállón, így tartom fönn a kezem, és közben így a kabátomból, meg a cipőmből így folyik a víz, és egy ilyen nagy tócsa van alattam, de akkor már azt éreztem, hogy nekem mindegy, csak így jussak haza, szóval, hogy én abszolút kimaxoltam.
És azóta ez kísért?
Hát azért ilyeneket már nem csinálok, meg ott tényleg nekem az álmatlanság, az, meg ez a, azért az, hogy egy szoptatós gyerek merről eljönni, az nagyon nehéz. Tehát az még sokkal nehezebb, mert én közben nem akartam ezt feladni, tehát hogy meg akartam neki adni azt, ami jár neki. És eszembe is jutott, hogy ugye mindig mondjuk, hogy nehéz a munkába való visszaállás a gyerek mellől, de hogy azért nekünk mégiscsak ott van a lehetőség, hogy ez viszonylag lehet egy hosszabb idő, akármilyen anyagi háttér is van. Nekem például nagyon nem volt jó, mert ugye egyéni vállalkozó voltam, és akkoriban ez úgy volt, hogy valami 20-akárhány ezer forintot kaptam havonta. Tehát egyszerűen muszáj volt visszamenni, mert nem tudtuk volna másképpen megoldani. Szóval, hogy de azért mondjuk külföldön a legtöbb országban ez 3 hét. ugye ott nem is szoptatnak, hanem általában átállnak a tápszeres megoldásra. 3 hét vagy 6 hét, de nagyon rövid. Tehát azt tudom, a franciáknál például biztos, mert ott van ismerősöm, aki így ment vissza. És hogy azért ez egy nem egyszerű dolog, eleve az embernek ezekből az élethelyzetekből ilyen gyorsan az egyikből a másikba átcsöppenni, az agyadat átállítani, a gyereket alkalmazni hozzá, akkor ugye hát segítség kell, nekem volt. De hogyha mondjuk már ki kellett volna fizetni egy babysittert, akkor pont nem érte volna.
Igen,
meg,
mert
csinálom.
Ugye arról nem beszéltünk, hogy ilyenkor az ember átállítja magát, hogy akkor nem tudom, reggeltől délutánig a gyerek óvodába vagy iskolába van, és akkor általában legalábbis emlékeim szerint, meg hát tapasztalataim szerint is az szokott történni, hogy 1-2 hét is beteg lesz. Vagy még hamarabb, mert ugye visszakerül a közösségbe. Ez nyilván korosztályunként változó, hogy milyen gyorsan, meg szezononként is változó, de hogy az ember az elején csak erre koncentrál, hogy jó, akkor megváltozik a napom struktúrája, de hát olyannyira megváltozik, hogy lehet, hogy napokon belül megint az egészet újra kell tervezni, és ehhez képest egyébként a vakáció időszaka, tehát a nyári időszak, hogyha az ember rááll, akkor ez egy jobban tervezhető dolog, meg azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy valószínűleg azért is killódnak a szülők sokszor a nyári szünettel, abban a kontextusban, hogy mi legyen a gyerekkel, hova menjen, hogy szerintem ezzel jár egy ilyen érzés, egy nagyon fura érzés, hogy a vakáció az a gyerekeknek ilyen életre szóló élmény mindig, igen, majd az életében.
Bennem,
hogy majd,
ez nagyon bennem.
Igen,
van,
hogyha felnőtt lesz, akkor majd az innen gyűjtött élményanyagukat fogja.
Ez a gyerekkor tulajdonképpen.
Igen, nagyon-nagyon megbecsülni, és akkor ez egy nyomás a szülőn szerintem, hogy megfeleljen ennek, mert igazából őszintén szóval nekünk ezek csak ilyen újabb hónapok, amikor melegebb van, tehát mondjuk, hogyha az ember nem megy el egész hónapra nyaralni, ami azért viszonylag ritkán fordul elő szerintem bérből és fizetésből élő embereknél, akkor nyilván ez megváltozik a felnőtt korral, tehát más a viszonyunk is a nyárral, tehát szerintem ez is egy ilyen, hát ez is egy ilyen frusztráció, ami ilyenkor megváltozik, és más frusztrációk lépnek a helyébe.
Hát az élet egy nagy frusztráció, egyikből a másikba megyünk át gyakorlatilag. Most egy olyan vendégünk lesz, aki kétszeresen is érdekes ebből a szempontból, mert hogy ő egyébként fejvadász és HR-es, és most fog visszamenni dolgozni. Ráadásul nem a munkahelyére, hanem egyéni vállalkozó lesz. Ez is érdekes, hogy miért döntött így. Nyilvánvalóan közel lehet a rugalmassághoz, bár még nem beszélgettem vele erről. Egyébként úgy ismerem, hogy a kislányomnak az ovistás, remélem ők megrendelték a mai ebédet, és az ő kislánya ott tud maradni. Tehát akkor már is várjuk Sleep Takács Petrát a stúdióba. Sleep Takács Petra a vendégünk, akiről ugye már elmondtam a felvezetőben, hogy két szempontból is érdekes számunkra, hogy ugye egyrészt most fogsz visszamenni dolgozni, másrészt pedig értesz is ezzel a dologhoz, mert ugye fejvadász vagy. Kezdjük azzal, hogy fejvadászként, amikor dolgoztál, milyen tapasztalataid voltak azzal kapcsolatban, hogy a kisgyerekes nőket mennyire könnyű visszaintegrálni, újra munkát keresni nekik, az ő fejükben mi van ezzel kapcsolatban?
Amikor kiadnak nekünk egy pozíciót, hogy felveszünk egy pozíciót, az ugye arról szól első lépésben, hogy megkapjuk azokat az információkat, hogy milyen jelöltre, vagy milyen embert szeretnének felvenni, milyen képzettséggel, milyen háttértudással és hasonlók. Ott egyébként, hogyha egy picit a sarkára áll az ember, illetve nyilván van pár év tapasztalata, akkor azért sok cégben lehet edukálni azokat a szakmai vezetőket, vagy HR-eseket, akik erre nyitottak. Nyilván van olyan tapasztalat, ahol erre nincs nyitottság, de hogy alapvetően azért ott be lehet hozni azt, hogy nagyon sok anyuka van, aki arra a pozícióra akár jó lehet, és hogy kereshetünk-e abban a kalapban. Hát, hogy anyukaként pedig, hogy milyen visszatérni a munkaerőpiacra, ott azért nagyon sok olyan tapasztalat van, hogy picit kétségbe esetten próbálkoznak már. Tehát, hogy nagyon sokszor negatív tapasztalatokba futnak be első körbe, akár hogyha a már meglévő munkahelyre szeretnének visszamenni, mert ott olyan változásokat tapasztalnak, amik, tehát például nem abba a pozícióba veszik fel őket, amiből eljöttek, azóta betöltötték, nem kapnak elég információt arról, hogy mi lesz az új pozíció, fizetési igények, annak nem megbeszélése, úgyhogy rengeteg olyan tapasztalat van, hogy például már munkajogást keresnek az anyukák, hogy velük beszéljék át, hogy mik azok a ugye azok a határok, amit még átléphet egy munkáltató, és mi az, amit nem.
És ezek a helyzetek egyébként általában utólag derülnek ki? Mármint, hogy amikor elmegy szülni az anyuka, akkor azt hiszi, hogy minden rendben van, és arra megy vissza, hogy nem?
Alapvetően igen, tehát hogy azért itt mondjuk beszélünk egy, nyilván tehát hogy attól függ, hogy ki mikor megy vissza, mikor áll munkába, de hogy egy fél év, vagy egy éves, netán két éves távlatról beszélünk, tehát olyan előre mondjuk, nyilván aki babázni megy, szerintem ott mások a prioritások, és nem feltétlenül ezen kattok, hogy meg lesz-e az a pozíció, úgyhogy inkább akkor nevezzük akkor igen, hogy utólag, amikor mondjuk felhívja a munkáltatót, és vissza szeretne menni, és akkor szembesül ezekkel.
És ezt nem lehetne előre valahogy megbeszélni, vagy nem tudod, hogy olyan fura ez a helyzet, hogy bár nyilvánvalóan ez nem mostanában kezdődött, hogy az anyukák elmennek szülni, és aztán visszamennek dolgozni, de valahogy mégis, mint hogyha a visszatérés, az törvényszerűen ilyen kellemetlen meglepetéssel kéne, hogy járjon.
Az az igazság, hogy a munka világában olyan szinten, mint hogy az életben is nagyon sok a változás, hogy alapvetően, hogyha mondjuk dolgozol most egy munkahelyen, és nem is mész el szülni, azt sem tudod, hogy egy év múlva, vagy két év múlva mi fog történni, és hogy a adott cégen belül milyen változások fognak történni. Tehát lehet arról beszélni, persze, de hogy abszolút ez megtörténhet, hogy azt ígéri a munkáltató, hogy persze visszajöhetsz ebbe a munkakörbe, majd jön egy Covid, vagy jön bármi más, és teljesen a feje tetejére áll minden, és újra kell szervezni az adott működést. Úgyhogy lehet róla beszélni, de szerintem inkább, ahogy haladunk így az évekkel, annál nehezebb, tényleg annyira felgyorsult minden, és annyira gyorsan szerveződnek. Én leginkább egyébként ilyen nagyobb vállalatokkal dolgoztam együtt, ott meg aztán végképp nagy a pörgés, és gyorsan változik minden. Nyilván, hogyha mondjuk egy kis családi vállalkozásról beszélünk, vagy akár egy KKV-ról, ott lehet, hogy mondjuk lassabban őrlődnek a dolgok, és ott mondjuk akár meg lehet ígérni azt, hogy adott pozícióba visszatérhetsz. De hát ott is még rengeteg kérdés van. Nyilván, hogy mondjuk hány gyerekkel szeretnél visszatérni 8 órába, vagy részmunkaidőbe, otthoni munkavégzés lenne a preferált, vagy bejárás, ez is ugye nyilván az adott anyukától függ. Úgyhogy lehet próbálkozni, meg nyilván aki csinálja, vagy előre gondolkodik, az beszél erről a munkáltatójával, csak hát nem egy
nem
egy
lehet hetes. Felkészülni mindenre.
Igen.
Én benne vagyok egy ilyen anyukáknak szóló munkakereső csoportban, és ott nagyon sok sztorit szoktam olvasni. És amit mondasz, ugye te azt mondod, hogy főként a változásnak tudható be az, hogy minden a feje tetejére áll, és adott esetben nem tud visszamenni az anyuka az adott pozícióba. Én viszont abból, amiket olvasok, azt érzem, hogy sokszor az anyukák azt érzik, hogy nem akarják őket visszavenni, mert hogy ugye ők már nem egyenértékű munkaerők, és közben keresnek valakit, mondjuk egy fiatal fiút, vagy egy nem tudom, tehát aki alkalmasabb lesz az adott pozícióra. Most nyilván van ilyen is, meg olyan is, de hogy ez csak egy ilyen szorongás, amit az anya ilyenkor megél, vagy ez valós, hogy tényleg le vannak ők cserélve, mert már nem úgy érzi mondjuk a munkáltató, hogy nem tudja betölteni azt a feladatot.
Ez is kettős, tehát, hogy szerintem nyilván az anyukák részéről is van egy szorongás, ezt így saját tapasztalatból is tudom, hiszen én is most kettő gyerek mellől fogok visszamenni, de az első gyerek után is pedig vissza tudtam menni ahhoz a munkáltatóhoz, ahonnan eljöttem, és rugalmas munkaidőben, de mégis azért, amikor kihagysz egy ekkora, tehát van egy ekkora gap így a karrieredben, akkor van egy szerintem egy természetes szorongás benned, amit hogyha egyébként a munkáltató nem is érez, ezt anyukaként nagyon. Tehát mégis kimaradt a karrieredből X idő, és vissza kell hozni. De alapvetően azért úgy gondolom, hogy a napi pörgésben a munkáltató sem könnyíti ezt meg. Tehát, hogy nyilván nem lesz arra idő, hogy leülnek veled, és órák hosszat beszélnek arról, hogy hogyan kell itt majd újra beintegrálódni a csapatba, hiszen te már ezt tudtad, és gyere vissza, és vedd a fonalat újra így fel. És nagyon sok olyan ilyen apró, de nagyon fontos technikai kérdések vannak, ami szintén nincsen azért annyira tisztázva szerintem. Tehát, hogy például X ideig te nem álltál munkába, és közben a fizetésedet például, hogy ez növekszik-e olyankor, azért vesznek-e vissza, és hasonlók. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván van az anyukákban egy természetes szorongás, de hogy a munkáltatók sem könnyítik meg ezt. Nincsen erre, szerintem se idő, se ember hiányában nincsen arra felkészülve egy munkáltató, hogy az anyukákkal ilyen szinten foglalkozzon.
Egy állásinterjú mit kérdezhet meg egy munkáltató? Mert hogy én ezekről a sztorikról is hallottam, hogy megkérdezheti elvileg azt, hogy ha van gyereke, hogy van-e gyereke, úgy egyáltalán, és azt is, hogy van-e segítsége. Tehát, hogy mi történik akkor, amikor beteg a gyerek, ami mondjuk ilyen anyuka szempontból kicsit olyan felháborítónak tűnik, de én most azért megpróbáltam a munkáltató szempontjából is gondolkodni, hogy azért lehet, hogy ez mégiscsak egy jogos kérdés, de mégiscsak valamilyen magánjellegű, tehát, hogy ez is egy nagyon furcsa helyzet. Lehet ilyet kérdezni, vagy nem?
Egyébként nem, tehát, hogy ilyen magánjellegű kérdéseket nem, de azért én is azt gondolom, hogy a nekem tapasztalatok alapján 99%-ban ezt megkérdezik, és nagyon sokszor egyébként akár mi is megkérdezzük már, úgy mondom a MIC, mint HR tanácsadó, tehát mi ezt úgy kell elképzelni, hogy a munkakereső és a munkáltató között vagyunk, tehát itt tényleg egy ilyen bizalmi interjú szituáció tud létrejönni, hogyha nyitott a munkakereső is, és van az a szituáció, amikor tudom, hogy egy olyan pozíciót kell betölteni, ahol nem lesz rugalmas a szakmai vezető, és meg fogom kérdezni az állásinterjún, de úgy gondolom, hogy ez mondjuk egy ilyen jobb verzió, mert ott tényleg mi egy picit kötetlenebb verzióban beszélgetünk a jelölttel. Munkáltatóként nem kérdezhetsz meg ilyeneket, de nagyon sokszor beszokott ez jönni. És nyilván, amikor ott vagy egy interjú szituációban, és azt akarod, hogy felvegyenek téged, akkor nem fogsz megállni és megkérdezni, hogy ezt lehet-e, hanem válaszolsz rá, és okosan kell válaszolni. Egyébként már ennél hamarabb beszokott jönni az, én volt olyan ismerősöm, akinek azt tanácsoltam, 20 pár éves volt, és jegygyűrű volt a kezén, de még nem volt gyerek, és azt javasoltam, hogy vegye le a jegygyűrűjét, mert egészen egyszerűen arra fognak következtetni nagyon sok helyen, hogy ő utána gyereket szeretne, hiszen ott a jegygyűrű, de nincsen még gyerek, akkor biztos, hogy lesz majd, és hogy ne kerüljön bele az első interjúba ez a kérdés, ne adjon rá lehetőséget. Nyilvánvalóan szerintem, amikor már ott áll az ember, hogy mondjuk egy utolsó interjúkör, vagy aláírod már a szerződést, akkor az egyébként szerintem anyukaként is jobb, ha ezek tisztázva vannak. Hiszen te sem akarsz egy olyan munkába beállni, ahol egyébként azt várják tőled, hogy mint a gép, vagy nem tudom, úgy dolgoz, miközben van két gyereked otthon, vagy van egy gyereked, aki beteg lesz nyilván, tehát hogy jobb az, hogyha tud a munkáltató ezekről, vagy a szakmai vezető tud ezekről. De hogy igen, ezek olyan árnyalt kérdések, amit egy első interjún nem, meg egyébként az interjúk folyamán nem kérdezhetünk, de szerintem úgy magánemberként is azt gondolom, hogy jobb, hogyha ezek tisztázva van.
És megfogadta a tanácsodat?
Meg egyébként, igen. Arra az interjúra, amire úgy ment, arra végül nem vették fel, meg nem is, tehát ez ott egy jó dolog volt, hogy nem úgy alakult, mert lett más, de igen, meg lett fogadva.
Ez amúgy velem is megtörtént, pedig szerintem nem volt jegygyűrűm, de egy, nem mondom meg, melyik tévécsatornához jelentkeztem, és akkor volt is valamilyen előválogató, és akkor kiválogattak, behívtak, és szerintem a második kérdése volt nem tudom, kivel beszéltem, főszerkesztőnek, hogy tervezek egy gyereket, de ez csak a koromból következtett, azt hiszem 27 voltam, vagy valami ilyesmi.
Mi zavarba jöttél?
Hát annyira, hogy én akkor terhes voltam, csak az még nem látszott, és akkor végül is igazat mondtam, mert mondtam, hogy nem tervezek, hiszen már ott már van mindegy. A hasamban, és most már mindegy. De azt emlékszem, hogy ez nekem ilyen elég sokkoló volt, tehát aztán vissza is mondtam, nekem az olyan rosszul esett az egész, hogy akkor azért, ha egy ilyen kérdés, az már más, ha megvan a gyerek.
Persze.
De hogy azért ez tényleg egy nagyon magánjellegű dolog, abszolút, hogy én most akarok egy gyereket, vagy nem. Na, és akkor ugye te a második gyerek mellől fogsz visszamenni, akkor ezek szerint a kettő között dolgoztál, azt te hogy élted meg? Vagy volt, én itt a bevezetőben elmeséltem egy nagyon vicces történetemet, amikor gyakorlatilag beleestem a Dunába, annyira fáradt voltam. Te hogyan élted meg ezt az időszakot?
Hát érdekes, mert egyébként én, de ez személyiségfüggő, tehát, hogy én nekem másfél éves volt az első kislányom, amikor úgy gondoltam, hogy jó lesne, hogyha egy picikét vissza tudnék menni a felnőttek közé is, és mással is tudnék foglalkozni. És nekem egy nagyon rugalmas munkahelyem volt, tehát, hogy tudtam, hogy részmunkaidőbe vissza tudok állni. És vártam. Ami nekem közbeszólt, az, nyilván nagyon stresszeltem, akkor megváltozott az egész csapat, ahova visszakerültem. És egy olyan érdekes szituációm is volt egyébként, hogy bár meg lehet beszélve, hogy milyen csapatba fogok visszakerülni, és milyen pozíciókra fogok én keresni, amit ugye nyilván megbeszéltünk, és tisztázva lett. Mielőtt bementem, egy héttel hívott a belső HR-es, hogy hát ott 3 hónapot tudok lenni, aztán utána át kell mennem egy másik csapatba, és igazából ilyen késztények elé lettem állítva, és erre már nem tudtam semmit mondani, hanem akkor így kezdődött. Nyilván így egy picit egy, nem azt mondom, hogy csalódottsággal, mert volt bennem nyilván hála, hogy részmunkaidőben és rugalmasan vissza tudok menni, de hogy alapvetően egy ilyen érdekes helyzet volt. Viszont nekem, ami ott nagyon, nagyon rossz volt, az, hogy Covid időszak volt, nem tudom, te tapasztaltál ilyet, hogy tényleg, amikor arra vágysz, hogy emberek között legyél, és be tudj menni, és legyen egy ilyen rendszer az életedben, akkor jött az, hogy nem szabad bemenni a munkahelyre, és otthonról kell dolgozni, úgyhogy nekem ilyen szempontból volt egy ilyen mentális, hát nem azt mondom, hogy breakdown, mert ez egy ilyen nagyon, nagyon erős szó lenne, de hogy ott újra át kellett gondolnom, hogy akkor így hogyan tudok dolgozni, hogy közben otthon vagyok, és nem találkozok senkivel, hanem ugyanúgy a 4 fal között egyedül, amit a gyerekkel is megtapasztaltam. Úgyhogy ez volt érdekes.
Igen, hát erről beszéltünk pont, hogy ráadásul amikor bekerül az intézménybe a gyerek, akkor általában jönnek a betegségek is, tehát hogy ugye elképzeled ezt, hogy akkor most mész, és aztán kiderül, hogy nem, ez most csak a Covidról jutott eszembe, hogy ha már mondtad, akkor ez nekem úgy volt, hogy pont előtte született meg a kislányom, oviba a kisfiam, és mindenki beteg volt fél évig, ezért ki is vettem az oviból a gyereket, mert már annyira, hogy kórházba is kerültünk a kicsivel, és akkor azt éreztem, hogy akkor ezt most hagyjuk. És akkor jött a Covid, tehát nekem a Covid így fél évvel tovább tartott, mint ugye az átlag embernek, vagy hát legalábbis a bezártság, úgyhogy na mindegy, ezt hagyjuk is, mert az a breakdown lehet, hogy nem olyan erős szó, az kicsit én is azt éreztem. Na és akkor most hogy tervezel visszamenni, vagy mi az, amit tanultál az előző munkába visszamenetelből?
Egyébként, amit tanultam belőle, meg ami kicsit így a másik témakörre is vissza, hogy tervezel-e, meg hogy kérdezik-e, és hogy ez hogyan megy, vagy hogyan tudja ezt az ember kommunikálni. Ez nagyon érdekes volt nekem, hogy pedig egy nagyon jó munkahelyről jöttem el, és úgy gondolom, hogy a vezetőkkel is egy tök jó viszonyban voltunk, de hogy azt tapasztaltam, hogy az, hogyha tervezek gyerkőcöt még, akkor ezt úgy... Tehát, hogy ezt mindenki elkönyveli annak a munkáján, hogy akkor neked ilyen nagy elvárásaid nem lehetnek, akkor te örülj, hogy ott vagy, és van egy biztos pozíciód, örülj, hogy még rugalmasan is felvettünk, és hogy ott, hogyha bármi negatív tapasztalatod van, és mondjuk szeretnél cégen belül mozogni, nekem volt egy ilyen tapasztalásom, akkor ott mindenki értetlenül áll, hogy de hogy? Hát te szeretnél egy második gyereket, és hogy nem sokára lehet, hogy el fogsz menni, de ez a lehet ez olyan, hogy van, akinek mondjuk évekig tart, míg mondjuk jön az a második gyerkőc, vagy az x-edik gyerkőc. Úgyhogy nekem ez egy ilyen érdekes tapasztalás volt, hogy mennyire nem lehetek én, nem is tudom, tehát, hogy igen, nem mondhatom azt, hogy mik a terveim, és mit szeretnék én, mert onnantól kezdve igazából nem úgy áll hozzám a munkáltató, ahogy szerintem az egy elvárás lenne. És nekem egyébként ez nem akkor fogalmazódott meg bennem, ez már egy viszonylag egy ilyen régi vágy, hogy egy egyéni vállalkozóként kezdjek el egy picit mást. Ez anyukaként fogalmazódott bennem, meg főként, ahogy így gyerkőcöm lett, és hogy látom, hogy a munkavilágában mennyire nem találja az ember a helyét, legyen szó tényleg egy pályakezdőről, vagy akár mondjuk egy ilyen 50-es ilyen karrierorientációban lévő emberről, és én pályaorientációs iskolát végeztem el egyébként a két gyerek között, és ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy egy picit azért nyilván más az én helyzetem, mert van egy olyan hátterem, ahol ezt megtehetem, hogy nem a munkáltatómhoz megyek vissza, hanem sajátot kezdek, és meglátom, remélem, hogy sok embernek tudok segíteni. Úgyhogy ez egy picit más szituáció.
Meg akár abban is tud segíteni, hogy az ember hogy találjon a saját érdeklődésének megfelelőt a megváltozott élethelyzetéhez.
Abszolút, igen. Egyébként én is benne vagyok egy ilyen anyukás csoportban, amit te mondtál Facebookon, és olvasgatva ott cifrádnál cifrább történeteket, pont ezen gondolkoztam, hogy akár anyukáknak is milyen jó lenne, hogyha pár ilyen szakember lenne, akik nem pályaorientáció, de hogy egy alapvetően karrierorientációban tud segíteni, és már csak az, hogy van, aki olvasgattam ilyeneket, hogy mondjuk 3 gyerekkel otthon van, és 7 éve nem frissítette az önéletrajzát, fogalma sincs, hogy mostanában milyeneket szeretnek a munkáltatók, tehát egy önéletrajz megírásában való segítség, hogyan keressünk, hol keressünk állást, kihez forduljunk, hova küldjük az önéletrajzot, tehát azért van nagyon sok minden, amiben szerintem lehetne segíteni.
Amúgy ez a csoport azért jó, mert itt azért segítenek egymásnak, tehát hogy általában elő szokott bukkanni valaki, hogyha valaki nagyon kétségbe esett, akkor segítenek mondjuk önéletrajzot átnézni, meg hát nagyon sokszor jogi segítséget kérnek, amit mondtál te is, hogy egyáltalán nem is nagyon vagyunk tisztában, én se tudtam, hogy mi az, amit elvárhatok, mi az, amit nem várhatok el, mi az, amit megcsinálhatnak velem. Például, hogy említetted, hogy a második gyerek tervezése az már egy ilyen kellemetlen tényező, azt a sógornőm mesélte nekem, hogy ők lombikkal született mind a két gyerek, és hogy amikor végigcsinálta ezt az elsőt, megszületett az első gyerek, és jött a másik, akiről ugye tudta a munkáltatója is, hogy szintén lombik lesz, őt akkor küldték el, mert hogy kiszámíthatatlan. Tehát, hogy ráadásul nem lehet azt, hogy egy éven belül valószínűleg meg lesz a gyerek, mert már végig asszisztálták vele azt, hogy itt nem lehet tudni, hogy mi van. És akkor itt van ez a nagyon nehéz időszak, amikor bizonytalan minden, és hát nyilvánvalóan az embernek a lelki világa is teljesen összeomlik, és akkor még pluszba jön ez, hogy akkor a munkáltató ezzel kapcsolatban ilyen szinten nem empatikus, hogy inkább elküld. Ott ilyen nagyon, nagyon csúnya eljövetel volt, de amúgy én ebben a csoportban is nagyon sok rosszat szoktam olvasni.
És találkoztál kifejezetten anyabarát munkahelyjel, vagy amiről azt tudod mondani, hogy az, vagy szerinted mik azok a tényezők, amik anyabaráttá tesznek egy munkahelyet?
Hát az anyabarát, az egyébként találkoztam, igen, tehát azért van nagyon sok jó példám. Sok olyan multicég van egyébként, akik azért erre fel vannak készülve, és akár mondjuk óvoda üzemeltetés folyik a cégen belül, vagy be lehet vinni a gyereket, hogyha nem tudod máshogy megoldani. Tehát, hogy vannak ilyen példák, ez szerintem így az esetek 30%-a, mondjuk ez kifejezetten, hogy beviszed a gyereket, és tényleg ott megvan oldva, és nem zavar senkit. De hogy én inkább a negatív tapasztalatot látom így döntő többségben.
Én most pont azon gondolkodtam, hogy ugye már van iskolás gyerekem, hogy van 2 olyan barátom is, aki egyedül neveli a gyerekét, még ovisok. És hogy így feltettem nekik a kérdést, hogy most még oké, mert az oviban van ügyelet, vagy pont ki tudod úgy venni a szabadságot, hogy akkor, amikor nincs, akkor mész szabadságra. De mi van, amikor iskolás lesz a gyerek? 1-2 iskoláról tudok, de szerintem ez nem mindenhol van, ahol vannak ilyen viszonylag olcsó táborok, hogy mondjuk 10 000 forint egy hét, vagy ilyesmi, de hogy aztán hogy old... Én ezt el nem tudom képzelni, hogyha valaki egyedül van, és mondjuk nincsen nagyszülő segítsége, például, akkor azt mondjuk, és már dolgozik, azt hogy oldja meg? Ráadásul ugye egyedülállóként nevel, akkor aztán pláne kell a folyamatosság, meg a fizetés.
Hát nem tudom, biztos, hogy itt nagyon sokszor van, ha mondjuk már iskoláskorú a gyerek, akkor otthon, és elfoglalja magát, amivel tudja. És akkor ez mondjuk milyen hatással lesz későbbiekben a gyerekre, az egy másik kérdés, de igen, tehát hogy ez méletlen nehéz lehet, az biztos. Hát nem beszélve arról tényleg, hogy a táborok milyen pénzekbe kerülnek, tehát hogy ezt
is emberek többsége nem éri meg dolgozni nagyjából.
Körülbelül igen, tehát hogy ez nem igazán teheti meg mindenki.
Szerinted a home office az segített abban, hogy mondjuk az anyukák is könnyebben tudjanak munkába állni?
Biztos, hogy segített. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ha nem olyan rendszerben dolgozol, hogy bár home office van, tehát, hogy otthonról dolgozol, de mondjuk le kell csippantani valamit, akár a gépeden keresztül is látják, hogy mikortól dolgozol, tehát, hogy így fixen ott kell lenned a gép előtt, mert vannak ilyenek is, ott mondjuk tök mindegy, hogy bemész, vagy nem mész be, úgyis ilyen rugalmatlan a rendszer, de az biztos, hogy segített. Tehát, hogy nekem a környezetemben nagyon sok olyan anyuka van, aki egyébként nem tudná megoldani, például a 8 órát, hogy 8 órában menjen vissza, mert a pénzben kell a 8 óra, hogy 8 órát dolgozzon, de hogy úgy meg, hogy otthonról dolgozhat, úgy meg tudja, mert ezt el tudja intézni, hogy mondjuk 9 óra, nem tudom, 20 perckor érkezik haza, és akkor ül le a gép elé, elmegy közben a gyerekekért, de utána folytatja tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezért ez nagyon sok plusz terület. Nyilván mentálisan ez már egy másik kérdés,
igen.
Mert szerintem ott inkább a visszája, de logisztikában az biztos, hogy adott.
És még mindig akkor a divat a home office, mint a COVID alatt és utáni évben, mert én egy-két helyről azért hallom, hogy most már kezdenek ezzel csínyán bánni, meg visszaveszik a dolgot.
Visszacsinálni. Igen.
Én úgy tudom, hogy a legtöbb munkahelynél azért már vannak ezek a kötelező bejárások egy vagy két nap, tehát hogy ezt így próbál visszaállni minden cég. Az biztos, hogy amit én így hallok a környezetemben, az az, hogy az emberek meg már annyira hozzászoktak ehhez, hogy azért így vannak felháborodások, hogyha mondjuk kétszer már be kell járni a munkahelyre, hogy úristen, de akkor hogy fogom ezt és ezt megoldani. Úgyhogy azért nagyon-nagyon gyorsan hozzá lehet ehhez szokni, mert nyilván sokkal könnyebben megoldasz nagyon sok mindent otthonról. Úgyhogy, de igen, ha jól tudom, akkor a cégek többsége egyébként már megpróbál visszaállni valamilyen szinten. Mert van, aki egyébként le se állt, azért van nagyon sok olyan cég is, ahol COVID alatt is akár be kellett járni, meg azóta is be kell járni, de azért nyilván nem ez a többség.
Most már nagyon röviden csak egy utolsó kérdés, mert azért én arra mégiscsak kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, hogy te most vállalkozó leszel, és neked a fejedben van egy üzleti terv, vagy csinálsz egy honlapot, vagy van egy olyan kapcsolati hálód, mert nekem ez mindig úgy tetszik, hogyha valaki elhatározott csinálja a sajátját, na jó, de hogyan?
De nehéz ez, igen. Meg itt is erről is ilyen lelki dolgokról tudnék mesélni, hogy igen, amikor még messze voltam ettől, akkor egy ilyen tervvel álltam a fejembe, és úristen, nagyon jól el fog indulni ez az egész, és minél közelebb kerülök ehhez a ponthoz, annál inkább az önbizalom az így bekerül a képbe, hogy úristen, biztos, hogy ezt hogy fogom és hasonlok, de igen, tehát hogy van egy terv a fejemben, van egy listám, amit nyilván majd pipálgatok kifelé, hogy kikhez szeretnék eljutni és hogyan, úgyhogy hát nyilvánvalóan egy tervvel jó indulni, úgy gondolom, de kapcsolati hálón fog alapulni az egész, tehát hogy az azért nem titok, hogy van egy kapcsolati háló, és akkor úgy indítom el az egészet.
Hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá, köszönjük szépen Lip Takács Petrának, hogy a vendégünk volt. Egy kicsit utána néztem ennek a témának, és azért így 2024-ben, most tavasztól találtam olyan cikkeket, amiben azt írják, hogy egy kicsit jobb a helyzet a kisgyerekes anyukák munkaerőpiaci integrálásával kapcsolatban, de azért mégsem annyira fényes. Van itt egy egészen átfogó cikk arról, hogy milyen arányban alkalmazzák a nőket, a kisgyerekes nőket. Most nyilvánvalóan ezt is külön lehetne választani, hogy egyáltalán ki az, aki vissza akar menni dolgozni, vagy vissza kell mennie dolgozni, és ki az, aki ugye felvesz kisgyerekes anyukát. Itt azt írják, hogy munkáltató és munkavállalói oldalról is rendkívül fontos a kisgyermekes anyák munkaerő piaci pozíciójának stabilitása. A nők körében a 25-49 éves korosztályban a három vagy több gyermekes foglalkoztatási anyukák foglalkoztatási rátája a 2012-höz képest 10 év alatt ugyan 20%-kal nőtt, még mindig mindössze 66%-uk dolgozik jelenleg. Ez viszonylag alacsony arány, főleg európai összevetésben. De az egy vagy két gyermekes anyák munkaerő piaci reintegrációja is nehezített. Számos korábbi kutatásból kiderült, hogy sokan az anyákat nem tekintik teljes értékű munkavállalóknak, és ők maguk is hasonlóan gondolkodnak, mivel napjuk nagy részét a gyermekgondozási feladatok teszik ki. Igen, egyébként valahol én is így gondoltam magamra az elején, hogy én nem tudok úgy teljesíteni. A szorongást az ez okozza, hogy én nem tudok már úgy teljesíteni, mint annak előtte, és hogy tulajdonképpen azért bennem is egy ilyen erős megfelelési kényszer van, és én ráadásul nem is szoktam erre hivatkozni, pedig lehet, hogy kéne. Tehát, hogy lehet, hogy néha az van, hogy igenis azt kéne mondani, hogy egyszerűen azért rontottam el, vagy azért nem értem ide, mert nem. Egyszer nem tudtam.
Igen, az a baj, hogy ez egy ilyen kimondatlanul is, ha nem is tabusított, de egy ilyen nehezített téma, mert ugye Azt hajlamosak elfelejteni szerintem a munkáltatók is, meg alapvetően, hogy az alapvetően soha nem fog megváltozni, hogy a munkavállaló anyáknál valahogy ilyen speciális bánásmódot kellene bevezetni, vagy hogy ne legyen az anyáknak lelkismert furdalása, amiatt, amilyen helyzetben vannak. Tehát, hogy ne állandóan azokhoz az emberekhez, azokhoz a férfiakhoz mérjék magukat, vagy adott esetben nőkhöz, akiknek nincsen gyerekük, hogy ne érezzék azt, hogy ez már eleve egy ilyen, hát valamilyen módon megalázó helyzet, mert magyarázkodni kell, meg elmondani, hogy ez most azért történt, mert ugye az, hogy az embernek van gyereke, az viszonylag sok kérdőjellel jár napi szinten, tehát nehezebben tudod tervezni a napjaidat. És nyilván szerintem ez egyrésztől a cégeknél kellene mindig ilyen speciális módon kezelni ezt, az adott konkrét munkavállaló igényeinek megfelelően. Ugyanakkor meg nyilván vannak olyan általános dolgok, amiket meg lehet tenni, hogy anyabarát legyen egy munkahely. A cikk, amiből te is olvastál, egyébként tartalmaz egy ilyen kis keretest, amiben valamennyire részletezik az ideális anyabarát munkahelyet, és azt írják, hogy a kutatásban résztvevő megkérdezett édesanyák az ideális anyabarát munkahely jellemzőit is felvázolták, mert hogy volt egy ilyen kutatás. Az egyik legfontosabb kritérium a rugalmas és csúsztatható munkaidő biztosítása. Hát nyilván ez a legfontosabb. Pénteken esetleg rövidebb munkavégzés, de a 4 napos munkahetet is támogatnák a megkérdezett édesanyák. A munkahelyi gyermekfelügyelet, különösen nyáron és iskolai szünetekben szintén megoldott lenne az ideális anyabarát munkahelyen. Egyes cégek részéről vannak is ilyen jellegű kezdeményezések, de sokszor nehéz megoldani, hogy a gyerekek biztonsága és a szakértő felügyelet biztosított legyen, hát meg pénzbe is kerül nyilván. A munkahelyi pszichológus és egy pihenő sarok szintén nem hiányozna a tökéletes munkahelyről. Ugyanakkor azért ezek meg nem olyan... De azért ezek nem olyan, hogy mondjam, ilyen szürreális elvárások, tehát azért látom magam előtt azt, hogy ezt egy cég tudja teljesíteni, hogyha nagyon akarja, meg nekem az a benyomásom azok alapján, amit olvasok, meg nem tudom, én tévében látok, hogy azért nyugaton több helyen van már ezzel próbálkozás, sőt van, ahol már egészen konkrétan is vannak ilyen rendelkezések.
Hát nekem van egy barátnőm, aki egy nagy multicégnél dolgozik, és ott képzeld el, hogy egy olyan szuper dolog van, és én még máshonnan, egy italforgalmazó cég ez, máshonnan én még ilyet nem hallottam, hogy fél éves fizetett apa a szülési szabadságban. Fél év, az nagyon sok. Mármint, hogy ahhoz képest, hogy ugye 2 hét, vagy 10 nap, vagy nem tudom mennyi jár. Nekünk még egyébként úgy emlékszem, hogy csak 5 nap járt, vagy valami ilyesmi. És hogy azért az, hogy egy család el tudja kezdeni az életét együtt, már pedig ez tényleg egy közös kezdet, és a feladatokat úgy tudják megosztani, de eleve csak a tény, hogy és szerintem nem csak a nőnek, hanem a férfinak is, hogy azért az is, nem tudom, arról te tudsz beszélni, de hogy nagyon nehéz otthon lenni, de az is nagyon nehéz, hogy az ember elmegy. Főleg akkor, hogyha van egy 5 napos gyereke, látja, hogy a felesége teljesen ki van készülve, vagy kétségbe van esve, vagy hullafáradt, és hát az is nagyon fárasztó, hogyha valaki 9-től 6-ig dolgozik egy munkahelyen, és akkor utána, amikor megérkezik, akkor ott áll egy nő az ajtóban, és nyújt felé egy üvöltő gyereket, mert alig várja, hogy megszabaduljon tőle. Szóval, hogy azért ez nagyon-nagyon jó dolog lehet, hogyha van egy fél évet, hogy összekovácsolódj.
Hát igen, és ehhez az kell tényleg, hogy ne csak a szlogenek szintjén foglalkozzanak a munkaerőpiacon, tehát a munkáltatók ezzel a kérdéssel, hanem ez ugyanolyan természetes legyen, mint nem tudom én, egy betegszabadságban kéne annak lenni. Ezt most azért mondom, hogy kéne, mert az sem természetes a legtöbb cégnél, tehát ott is azért szokott lenni mindenféle fura dolog, hogy az embernek mennyire kell lelkismert furdalásának lenni, akkor hogyha lebetegszik, és akkor nyilván ennek már ilyen más vonatkozásai vannak, tehát hogy alapvetően a kapitalizmusban hogyan állunk hozzá az alany viszonyához a munkahelyéhez, és hogy a magánélet és a munkahelyi élet hogyan mosódhat össze, vagy mosódik össze. Tehát ez valóban egy ilyen bonyolult szövetű kérdés.
Az is megütötte a fülem, hogy mondtad, hogy fontos, hogy az ember ne a gyerektelenekhez, vagy a férfiakhoz mérje magát kisgyerekes anyukaként, és nekem például sokszor van azzal a problémám,
hogy nem mérem, hanem ahhoz mérem, akinek szintén van gyereke, és nekem az egy nagyon, nagyon nehéz dolog, hogy sokszor azt látom.
Azt mondod, hogy ő jobban csinálja?
Igen, azt látom, hogy jobban csinálja, vagy őt nem viseli meg, vagy hogyha mondjuk a főnököm, akkor azt látom, hogy nem toleráns, nem mutat empátiát ezzel kapcsolatban, és ez nekem nagyon ijesztő, hogy elvileg ugyanabban a helyzetben vagyunk, vagy mondjuk, ha idősebb, akkor volt abban a helyzetben, amiben én vagyok. Amúgy ez inkább a férjemmel fordult elő, lehet, hogy a férfiakkal kapcsolatban még kevésbé toleránsak, mert hogy azért mégiscsak vannak olyan események, amire szeretne elmenni az apuka is, mondjuk egy ovis akármi, vagy van olyan, amikor én nem tudok oda menni. Akkor most a férjemnek el kell kérnie magát, ez nyilvánvalóan most éppen egy olyan helyen van amúgy, ahol simán elengedik, meg megértik, de nekem is volt már olyan főnököm női, és neki is volt már olyan, akit ez egyáltalán nem érdekelt. Mert ő nem tudom, hogy lehet, hogy ő babysittert fogad, vagy nem tudom, hogy csinálja, de ő megoldja. Teljesen nem volt empatikus, és ez szerintem ijesztő.
Nekem most az jutott eszembe, az előbb is utaltál rá, hogy volt ez nálam, vagy hogy van, hogy alapvetően nekem úgy okozott ez problémát, hogy a saját magam által beosztott napirend változott meg. Tehát én azért általában úgy dolgoztam, hogy bár most is van, meg volt is 8 órás munkahely, de alapvetően azért valahogy mindig úgy alakult, hogy a napom nagy részével én rendelkeztem. Ezért magamnak kellett kitalálni, hogy, mert ugye a munkáim ilyen nagyon sok kis szerteágazó ilyen melléktevékenységből álltak össze, tehát hogy el kell menni vetítésre ahhoz, hogy nem tudom, egy filmről tudjak beszélni, nyilván az is idő, hogy mikor van. Tehát, hogy nem feltétlenül egy főnöknek az engedékenységére voltam ráutalva, hanem inkább a saját ilyen logisztikai képességémre, vagy azt, hogy az adott helyzet mennyire egyeztethető össze mondjuk a gyerekneveléssel, vagy egy kisbabával. De hogyha még van egy főnök, akinek még plusz meg is kell felelni, mármint a mindenféle rigójáinak, meg az elvárásainak, amit gondol erről a helyzetről, és nincsen egyértelmű jogszabály arra, hogy hogyan kell kezelni a cégeknél ezeket a helyzeteket, azok igen, tulajdonképpen nemtől függetlenül mindenkire eléggé nagy terhet pakol.
Igen, mondjuk tényleg érdekes kérdés, hogy mennyire van az, hogy valóban így gondolkodik egy vezető, vagy pedig mennyire vannak bennünk ezek a gátlások, hogy nem merjük megkérdezni. Azért szerintem mi még erről szoktunk a barátaimmal beszélni, az a generáció vagyunk, akik nehezebben állunk ki magunkért, mondjuk nehezebben kérünk ahhoz képest, hogy mesélik az én barátaim között is, most már vannak olyan középvezetők, akik szoktak interjúztatni, és hogy a mostani 20 évesek, azok már olyan szinten megmondják a tutit, és hogy nekik mik az elvárásaik, ők nem szégyellik azt, hogy nem csak végighallgatják, hogy feléjük mik az elvárások, mint amiket mi csináltunk, vagy mi csinálunk most is, hanem ezt ők így vice versa kezelik. Lehet, hogy ők már ezt is jobban fogják csinálni, talán a mi gyerekeink, nagyon remélem, mert én bennem egy kicsit bennem van, hogy lehet, hogy az van, hogy én se csapok soha az asztalra, hogy már pedig most van az, hogy én ezt nem tudom máshogy megoldani, és hagyjatok békén.
Hát igen, reméljük, hogy ők máshogyan fognak hozzáállni, mert valószínűleg a mi szüleink meg azt gondolták, hogy mi fogunk máshogyan hozzáállni, nem tudom. De ez, amit mondasz egyébként, azt én is látom, hogy mintha önérzetesebbek lennének most a fiatalok. Aztán meglátjuk, hogy mire mennek vele.
Most egyébként nálatok egy kicsit még arról mesélsz, hogy te mennyire tudsz így besegíteni, vagy mennyire kell neked a te részvételed, vagy hogy tudsz te részt venni azokban a dolgokban, hogyha mondjuk adott esetben a volt feleségednek valamilyen dolga van, akkor tudsz te rendelkezésre állni, vagy kell neked?
Hát igyekszem, meg igen, próbálkozom, de nem, nincsenek rámutalva. Már egy jó ideje, meg ők kicsit ki is költöztek a városból, ők autósok, én nem vagyok autós, tehát így mondjuk nehéz, de hát ők egy kompakt család, akik úgy működnek, tehát hogy mondjam, a napi ilyen őrületekbe én nem veszek részt, általában csak rákérdezek, hogy mi volt, de azért előfordulhat olyan, meg elő is fordult olyan, hogy hétköznap is el kell menni érte valahova, vagy van valamilyen iskolai rendezvény, de ebből a részéből én azért már jó néhány éve kevesebbet kapok, de szerintem egyszerűen a helyzet miatt van, hogy nincsen rám szükség, meg nehezebben megoldható. Hát nyilván azoknál, a családoknál nehéz ez, ahol mondjuk ilyen közös felügyelet van, ugye, hogy egy hetet itt van a gyerek, egy hetet ott van a gyerek, az nem feltétlenül olyan nagyon jó. Nekem inkább pont ezeknek a dolgoknak a hiányából fakadnak a rossz érzéseim. Azzal együtt, hogy ez egy ilyen ellentmondásos dolog, mert nyilván a fene se akar részt venni ebben a káoszban, tehát hogy azért biztos, hogy ha nagyon magamban nézek, akkor nem hiányzik ez az őrület, de közben meg hát azért mégiscsak ott van bennem állandóan, hogy van egy gyermekem, akivel így zajlik az életén, meg kívülállóként figyelem ezt a szegmensét az életének, és ez nem feltétlenül jó érzés, de hát sokkal jobb, mint ha mondjuk az lenne, hogy segítenem kell, de nem tudok segíteni például, vagy nem úgy jön ki a lépés.
Igen, én ezen múlt héten gondolkodtam el, amikor a nagyobbik gyereket heti 5 focira kellett elvinnem, és meg is kellett ott várnom, és hogy így tényleg, amikor az ember ennyire fel van pörögve, meg sok a dolga, ráadásul a kicsi is velem volt még, úgyhogy nem tudtam volna dolgozni, vagy ilyesmi közben legalább telefonálgatni, hogy így mennek el az óráim arra, hogy várok, és hogy annyira nehéz ezt így az ember fejében visszaállítani, közben én is tisztában vagyok vele, hogy ez egy nagyon fontos feladat, tehát hogy félreértés ne essék, csak hogy amikor ennyi oldalról jön az elvárás, akkor ezt nagyon nehéz az ember fejében letisztázni, meg egyáltalán így lenyugtatni magamat, hogy most ülj le, most az a feladatod, hogy vársz. És utána megint kezdődik újra a rohanás, és hogy ez nagyon nehéz.
Hát nagyon nehéz, és hogyha meg esetleg úgy döntesz, hogy magad miatt, mert nem tudom én, nem bírod az üldögélést, vagy bármi, megpróbálsz ezekből a dolgokból visszavenni, tehát mondjuk a gyerek kevesebb ilyen edzésre megy, vagy kevesebb fakultációra, vagy ilyesmire, akkor meg képbe jön a lelkiismeret furdalás, mert ugye a szülő azt szeretné, hogy itt tényleg mindenhova menjen, meg jól érezzen magát, meg nem tudom én, de hát közben meg nyilván a szülőnek is van hétfője, kedje, meg szerdája, amik ilyen nagyon hétköznapi szinten működnek, és akkor ott nyilván abban a napban csak az számít, hogy megúszt, vagy hogy egy vége legyen. Az ember általában nem látja azt ilyen teoretikus fókuszból, csak utólag, vagy például amikor most beszélgetünk róla.
És azért az is hozzátartozik, ha már csak rosszat mondtam egészen idáig, hogy nyilvánvalóan én sem csak azért mentem visszadolgozni, sőt, hogy pénzt keressek, bár az is egy nagyon fontos dolog, de hogy az embernek igenis szüksége van a felnőtt társaságra, igenis szüksége van a szellemi kihívásra, főleg akkor, ha az ember úgy megy el dolgozni, vagy úgy megy el a gyerekhez, hogy egy olyan munkája van, amit szeret. Akkor azért az nagyon nehéz, amikor abból is töltekezik az ember, és akkor egyszer csak ez így megszűnik, meg azért én így, hogy szabadúszó voltam nagyon sokáig, nekem az is benne volt a fejemben, hogy na most kiesem akkor itt az egész körforgásból, nem lesz munkám, itt van vége az életemnek, eddig tartott. Aztán, amikor már jött a második gyerek, akkor már tudtam, hogy ez nem így van, meg tudom oldani, de mindegy, szóval hogy a lényeg, hogy nagyon sok szorongás van ezzel kapcsolatban, de csináljuk és szeretjük, és reméljük azt is, hogy jól csináljuk. A hallgatóknak pedig nagyon köszönjük a figyelmet, mindenkinek nagyon jó kis iskolakezdős, évkezdős, tanévkezdős évet és kitartást kívánunk, de a nyáron legalább már túl vagyunk. Hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Üdvözli Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.